Ha kimondjuk látványtervező, többnyire kérdőjelek születnek a fejünkben. Mit is jelent ez a fogalom? Mi tervezhető egy színházi előadás vagy egy film számára? Nagyon sok rétű munka, amely tájainkon kevesebb elismerésben részesül, mint megérdemelné. Ezért is kapta idén a Sárga Csikó díjat a sepsiszentgyörgyi Damokos Csaba látványtervező. A Planetáriumban kiállítás nyílt a filmes terveiből, és egy kerekasztal beszélgetést is szerveztek, amelyen erdélyi látványtervezők vettek részt. A Csíkszeredai Egyet Csongor már Hollywoodban tevékenykedik, óriási csapat tagjaként. Legutóbb a Szegény Párák csodás látványának megálmodásában vett részt. Bocskai Gyopár a Kolozsvári Állami Magyar Színház díszlet és jelmeztervezője, első filmes vállalása Moldovai Katalin Elfogy a levegő című filmében volt, amelyhez a jelmezeket is tervezte. Az est házigazdája Hatházi Rebeka, maga is látványtervező, Reisz Gábor Magyarázat mindenre című filmjében dolgozott, amelyben az erdélyi újságíró szerepét is eljátszotta. Damokos Csaba design szakon végzett Kolozsváron máig sokoldalú művész, belső építészeti, urbanisztikai, színházi és filmes tervei egyaránt vannak. Mackó, mert mindenki így szólítja, olyan filmeket jegyez látványtervezőként, mint a Király László novella adaptációja, a Fény hull arcodra, a Bodor Ádám, az Érsek látogatása című regénye alapján készült Dolina, a szeméttelepi roma közösségbe hazatérő tanító története, a Dallas Pasamende, Tudor Giorgio rendszerváltás utáni időket idéző Despre Uomensi Melcs című alkotása, vagy a szinte teljes egészében erdélyi stábbal forgott bűnügyi történet, a Valán az angyalok völgye. Mackó, ha kell, üres kastélyokat rendez be korhű bútorokkal, és ha nem lelni ilyesmire, megépíti és patinásítja a tárgyakat. Több épületes települést épített a Hargita tetején, ahová még a vonat is befutott. Ha havastájra volt szükség, és a természet nem volt kegyes a stábbal, akkor teherautóval és markolóval összegyűjtötte a környék havát. Épített szemétdombot és cigányputrit, árógyárat, és számos magyarországi rendezőnek segített abban, hogy megtalálja a történetihez illő ideális erdélyi tájat. Szóval a látványtervező mindenre képes, talán a naplemente az egyetlen, amit muszáj a természetre bíznia. Damokos Csaba látványtervezővel beszélgettünk, aki minden egyes filmmel újra kitalálja önmagát.
Valamilyen szinten minden filmben más feladatok vannak, más problémák vannak. Most már beszélhetünk, hál' Istennek, erről, hogy erdélyi film van ilyen, ami mindig valamilyen módon road movie helyszínekhez kötődik, tehát mindig más problémakörök vannak egyrészt. Másrészt meg nagy hollywoodi produkcióban, vagy bármilyen nagy költségvetésű filmben, amikor a filmnek vége van, akkor van egy illetlen hosszú stáblista. Az nem azért van, mert azok az emberek a producernek barátai, és felírta őket oda, vagy adott pénzt, az azért van, mert az emberek mind dolgoznak a filmbe, és mindenkinek a munkájára szükség volt. Na most, ha a stáblista rövidebb, ebből következik, hogy több munkát kell elvégezni. Több témakört, van, amikor ezt megbírja az ember, van, amikor nem bírja meg. Nyilván nagyon ritka az, hogy egy filmbe színházal ellentétben diszletjelmezt csináljon valaki. Jó, most volt rá példa, de nem jellemző, mert annyi apró feladatot kell ellátni osztályonként, departmentekként, ahogy ezt filmes szóval mondják, hogy fizikai időd nincsen arra, hogy elvégezze a munkát. Ha megkérdezik tőlem, hogy én mit csinálok forgatás alatt, tehát nem előkészítési fázis, forgatás alatt mit csinálok a legtöbbet, mint látványtervező, két dolgot csinálok, autót vezetek és telefonálok. De akkor már nincs idő arra, hogy plastikai és érzelmi és egyéb szempontokból oldjál meg problémát, azt vagy megoldottad azelőtt, vagy lesz, ami lesz. A forgatás alatt nagyon sok munkát kell elvégezni, de azért kell elválasztani világosan a három szakaszát a filmkészítésnek, az előkészítést, a forgatást és az utómunkát. Mindegyik fázisban valamilyen szinten látványtervezőnek van feladata, de ezt el kell tudni választani. Amit nem csináltál meg az előkészítés alatt, attól szívsz és fogcsikorgatva próbálod megoldani a forgatás alatt, és stresszed generál, és problémát generál, és lehet, hogy kimarad. Amit meg a forgatás alatt nem mondottál meg, az mondjuk értelemszerűen az utómunkánál viszont nincs vele több bajod. De kimarad a filmből. Ezeket kell tudni, és azért is van az, hogy a látványtervezési Oscart három embernek adják. Az úgymond production designernek, az art directornak és a set dressernek, ami magyar fordításban ugye a látványtervező, az építész és a berendező. És mindegyik ember mögött csapatok állnak. Persze a látványtervező van ugye az élelmezési lánc csúcsán, tehát ő kell elvigye a balhét, amikor ott áll 40 ember, és nem nyílik az ajtó, miért nem nyílik az ajtó? És akkor mindenki a látványtervezőre néz, és ez egy ilyen kicsi malőr, de amikor 40 ember vár, megoldjuk, mindjárt megoldjuk, és ott áll mellette az asszisztens, és meg kell oldani. Akkor ezeket a különböző szakmákat kell szintetizálni, tehát ez egy ilyen kompozit szakma, látványtervezés, a dizájn is valamilyen szinten, tehát ez nem egy mesterségből álló dolog. Van neki egy mesterségbeli része, van neki egy csúnya szóval menedzselésbeli oldala, és van egy művészeti, plasztikai, érzelmi oldala. Ennek külön a hármas egység nélkül valami mindig döcögni fog.
Lévő, hogy te erdélyi vagy, és nagyon sokszor dolgoztál magyarországi filmesekkel, jobban ismerve Erdélyt, néha a helyszínkeresés is a feladatod. Mert hogyha tudod, hogy egy forgatókönyv milyen atmoszférájú helyet kér, és nem idegenként mozogsz Erdélyben, akkor valószínűleg több kép beugrik, több helység, helység melletti erdőszél, amire éppen szükség van, mint annak, aki Budapest közepéből érkezik. Nagyon sok ilyen filmben dolgoztál, ahol az, hogy Erdélyben vagyunk, egyértelműen benne kellett legyen a képi világban. Melyikhez volt legnehezebb fel is építeni akár egy települést, vagy azt az egész látványt, amit kér egy film, de megkeresni azt, hogy hol fogunk dolgozni a deszkákkal és a téglákkal.
Minden film a terepszemlével kezdődik legalábbis a látványtervező szempontjából, tehát akkor valami össze van állva, tehát van egy pár oldal szöveg, amire azt mondják, hogy forgatókönyv, vagy draft, vagy nevezik a minek, akkor a következő lépés az, hogy terepszemle, és ehhez ideális esetben kell a látványtervező. Tehát ideális esetben a látványtervező találja meg a filmhez megfelelő helyszíneket. Persze van olyan, hogy a rendezőnek van víziója, mert nagyon erősen lát, mit tudom én, egy utcasarkat, vagy egy várfokot, vagy egy völgyet, vagy valamit, és akkor azt az ember persze bekomponálja, használja, és próbál ahhoz csatlakozni, de mindig terepszemlével kezdődik a dolog. És hát ami engem élet, én itt félúton vagyok Budapest-Bukarest között, engem olyan filmekbe hívnak, amikor Erdélybe kell forgatni, amikor építeni kell, amikor kell egy ilyen fickó, aki elviszi a balhét. Ez jó is, tehát én ezért is szeretem ezt csinálni. Az este fiatalokkal még beszélgettünk, és akkor feltették a kérdést, hogy ennyi stressz van, miért csináljuk ezt a dolgot, és mondtam, hogy hát azért csinálják, mert vannak, akik csónakkal vagy terepjáróval elmennek a Himalájába, vagy a mit tudom én, milyen folyóra, vagy a sivatagba, vagy akárhova adrenalint keresni. Mi így kerestük az adrenalint, hogy elmegyünk filmet forgatni. Persze, stresszes, igen, ez a jó benne, tehát azért megyünk oda. Sportolni is azért sportolunk, hogy elfáradjunk, és az a jó benne. És egy filmet nyilván Erdélybe hoznak, akkor az azért hozzák Erdélybe, hogy mutassunk meg Erdélybe valamit.
A Dolina volt a legnehezebb ebből a szempontból, hogy hova és mit építünk fel?
Igen, a Dolinának egyrészt nagyon sok variációja volt, hogy hogyan meg miként készüljön, másrészt meg mindenképpen az volt a legnagyobb méretű díszlet, tehát az már ilyen amerikai film léptékkel mérhető. Annak idején, amikor a Dolina épült, akkor még nem voltak ezek a monstre hollywoodi produkciók itt Kelet-Európába felépítve, Dünétől akármiig, amik tényleg lélegzetállítóak, de abban az időben az Egri csillagok után a legnagyobb nem stúdióba épült díszlet a Dolina volt. 14 darab emeletes ház, 400 méter vasút, 3 vagy 4 ház komplett megépítve kívül belől. Padlócsempét gyártottam. Nem csempéből, nyilván MDF-ből. Padlócsempét is olyanra csináltuk, amilyenre le volt rajzolva. Mindent megcsináltunk. Tehát ilyen tételek voltak, hogy hát kéne még 100 méter vasút. Jó, lesz még 100 méter vasút. Tehát egy nagy levegői dolog volt, és bejött a díszletbe a mozdony, a vagonok, a Hargita tetején, és jött 400 méter, vagy ott 300 méter, mert 100 méter hely kellett neki, hogy elinduljon. Bejött a képbe a vonat, és megállt. Ezek azért olyan logisztikai problémákat vetettek fel, ami tényleg izgalmas volt, és én nagyon örvendek, hogy például abban a projektben részt vettem Kamondi Zoli meg Árvai Gyuri révén, és fel tudtam azt a várost építeni. De ott is nagyon sok ember dolgozott. Hát a csapat az mindig iszonyúan fontos. Tehát azok a festők, berendezők, egyéb kollégák, akik a részleteket megoldják, azok nélkül nem lehet. Tehát amikor 80 ablakot kell megoldani, lepatinázni, hogy az olyan legyen, amilyen, hát az irdatlan munka, és mindegyiket profi kell csinálni, mert ha valamit rosszul csinálsz, egyből látszik. Ha jól csináltad, akkor ott van.
Emlékszem, hogy annak idején mondta Corneliu Porumboy, hogy a legnehezebb a Policist Adjective című film volt. S kérdezték, hát miért? Hát voltak jó színészeid, megy ott az utcán, gondolkozik, morfondírozik, stb. Járja a különböző tereket, és azt mondja, persze, járja a különböző tereket, és mindenképpen benne van egy csomó termopánablak, és nem arra van szükségem, és akkor nincs helyszíned.
A legnehezebb egyébként közelmúltat csinálni. Az este beszélgettünk a Poor Things-ről, hát az költészet. Ott ha olyan amilyen a díszlet, akkor jó. Ha nem olyan, hanem más, az is jó. A Tudor Giurgiu Desprogrammási Mercsfilmje, az dátumszerűen tudtuk pontosan, hogy mikor játszódik, vagy a Visszatérés Elek Judit filmje. Vagy el kellett kerülni azokat a dolgokat, vagy ki kellett takarni, vagy meg kellett találni, hogy oldod meg a dolgokat. Tehát kaptam én olyan instrukciót rendezőtől, hogy akkor abból az utcából szereljük le az összes parabola antennát. Mondtam, hogy figyelj, végül is két nap alatt meg tudjuk oldani, tudod mennyibe kerül? Na, akkor lemondott róla. Tehát a közelmúltot a legnehezebb, mert a régmúlt vagy a teatrálisabb terek azok virtuálisak, azok olyanok, amilyenek. Elfogadod annak, ami nem kell megfeleljen. De a közelmúltra mindenki emlékszik. Mindenki tudja, hogy milyen cigarettát szívtak, milyen autók voltak az utcán, milyen ruhába jártak az emberek, milyen nájlonzacskót vittek a kezükbe, milyen pénz volt. Tehát mi gyártottunk cigarettadoboz, gyártottunk pénz, gyártottunk műanyagzacskót, gyártottunk árológos csomagolópapírt, mindenfélét az évek során, és ezek olyan részletek, amik, ki veszi észre, nem igaz, minden látszik. Ugye, hogy a Valamba észrevették, nem akárki, nem tudott, Géza jött, és gratulált, hogy milyen jók a könyvek a tanár szobájában. Hát erdélyi értelmiségi tanári lakásokban lehetett tudni, hogy a könyvespolcon milyen könyvek vannak. Mindenkinek ugyanaz volt a miénken is, valószínűleg tiéteken is, ugyanazok a kritérium sorozatok, és volt akkor még néhány más, de 80% a könyveknek ugyanaz volt, és azok a könyvek kellett ott lennek, nem lehetett behozni 4,5 méter kellék könyvet feltenni a polcra. Illetve igen, de akkor semmi. Így valamit akkor hozzáadtál. Ezek azok a pici apróságok, a nüanszok. Az ördög a részletekben lakik.
A 2004-es Dallas Pasamende Pejo Robert filmje komoly kihívás elé állította az alkotói stábot. Ebben Rádu Dimá, a tanítóvá lett roma férfi 12 év után visszatér szülőfalujába, a szeméttelep melletti Dallasba. Ehhez a filmhez egy cigánytelepet kellett kialakítani. A forgatás során többen csóválták a fejüket, hogy újra olyan film készül, ami rossz fényben mutatja Romániát. Végül a hatóságok környezetszennyezéssel vádolták a gyártásvezetőt, és visszavonták a forgatási engedélyt. A teljes díszletet le kellett bontani. Végül új helyszínen, Magyarországon forgatták a Dallas Pasamendet. Épített szeméttelep. Ezt hogyan képzeljük el? Továbbra is Damokos Csabával beszélgetünk.
Dallasban azt csináltam, hogy az ugye a salakbányába játszódott. A szeméthelyeket megcsináltuk salakból buldozerrel. Azokat a huplikat, dombokat. Arra gyakorlatilag 1 milliméternyi szemetet tettem, tehát arra szinte rákasíroztuk a papírokat, és akkor az úgy tűnt. Tehát, hogyha van egy nagy domb, amin van 1 milliméter papír, akkor az úgy tűnik, hogy ez egy 2 méteres papírhegy. De erről szól a film. A film az kamu. Ugyanígy mindent megöregítettünk, megfestettük, koszos volt minden, ragadt minden, de egy putri az nem lehet putri, mert a színész benne kell üljön. Ez minden meg van öregítve. Amikor volt ugye a Dallas körüli botrány, és lezárták a forgatást, és minden jött egy környezetvédő fickó, bejött az autóbusz kocsmába, körülnézett, és azt mondta, hogy Dávid, szanitár veterinár, pentru incintávetsz. És mondtam, hogy uram, ez film, amikor a színészt meglövik, nem hal meg. Ez egy diszlett kocsma. Nem értették, hogy miről beszélünk. Mondom, látják, milyen koszos ez a putri? Igen. Megkapartam a hüvelykujjon, látják, tempera. Meg van festve. Varázslat, de hát ha nem nézett volna ki szemétdombnak az egész, akkor engem ki kellett volna rúgni a filmből. Mivel hogy szemétdombnak nézett ki, ezért megkurcolták a gyártásvezetőt. Jól működött a látvány.
De amúgy ez megviselte téged, azt hiszem ez volt a legproblémásabb filmed ilyen szempontból, hogy azért szinte nem lett meg a cirkuszok miatt.
Amikor kiderült, hogy nem forgathatunk tovább Erdélybe, és átvisszük a díszletet Fót mellé egy homokbányába, akkor az egész falut, hát nem az egészet, de nagy részét felraktuk 3 vagy 4 nyerges vontatóra, és kivittük Magyarországra. Ugye ez a film nyáron forgott, nyár végén jött a leállítás, a hercehurca, a cirkusz, már úgy belefutott pont egy ilyen október környékébe ez a bontás, és megütötte az első hó a díszletet. A díszlet szét lett szedve, havasan, fel lett rakva a 3 nyerges vontatóra, nekem kicsorult a könnyem. ismersz. 30 éve tudod, hogy nagy, kemény, férfi, majd kicsorult a könnye. Ugye akkor jelentek meg a digitális fényképezőgépek, csináltam 3000 képet körülbelül. Felraktam egy laptopra, és Vivid Regánnal mentünk lépésről lépésre, néztük a laptopon a képet, oda kell még egy mosdótál, oda kell egy szál deszka, oda kell még egy kicsi homok, oda kell ez, oda kell az, és végül voltak olyan jelenetek a filmbe, aminek a snitje Rákoson lett felvő, az Ansnit meg Foton, és Dragánon és rajtam kívül senki nem tudja, hogy melyik hova felvő. Mi tudjuk, hogy mit kell nézni, de más nem tudja senki. Meg lehetett csinálni.
Azért a technika sokban segít, de emberileg, hogy viszonyulsz mondjuk egy filmtervhez? Tudjuk, hogy nem csak ebből élsz, tehát nem vagy rákényszerülve, hogy bármit elvállalj. Ha elolvasol egy könyvet, és nem vagy odaérte mondjuk, nem gondolod, hogy hű, ez akkor a csúcs lesz, ha megcsinálják, de izgalmas kihívás a látványtervezőnek, igent mondasz-e, vagy csak arra mondasz igent, amiben úgy hiszel, hogy a végeredmény egészében is jó lesz?
Most már csak arra volt, hogy visszautasítottam olyan történetet, ami történetileg szép lett volna, nemes lett volna, de az egész dolog úgy nézett ki gyártásilag. Azt mondtam, hogy nem. Volt olyan, amire azért mondtam nemet, mert nem tudtam összeegyeztetni egyik munkát a másikkal, nem vállalok el mindent feltétel nélkül.
Különben hogy szünetelteted a többi munkádat, mert nincsenek neked megrendeléseid, határidők, stb., és akkor jön egy filmes felkérés, és mit, a többit csutba dobod?
Ilyenkor van az álmokfutás, meg nem akarod tudni, hogy mi van, amikor Törgovisten autógyárat építesz, és ugyanaznap Marosvásárhelyen Bergman diszletet állítasz. Tehát ugyanaz, amit mondtam korábban, mit csinálok filmforgatás közben legtöbbet, autózom és telefonálok. Elég hamar csatlakoztam rá a digitális világra, és most már annyira egyszerű vált az is, hogy tulajdonképpen pont ugye egy rajztáblával, csak az nem plexiglász, hanem egy iPad, bárhol. Tehát ha most leteszed a mikrofont, és azt mondod, hogy van valami, akkor előveszem a hátizsákból az iPad-et, és pont úgy tudok dolgozni, mint otthon, vagy a műhelyben, vagy akárhol. Tehát meg lehet ezeket a dolgokat oldani. A technika csak egy eszköz. Leegyszerűsít dolgokat, de attól kínlódni pont úgy kell. Maximum nem csinálsz egy szemétkosárnyi papírhulladékot, mert digitálisan rajzolsz, de pont úgy ceruzával, pont úgy csinál az ember vázlatokat, pont úgy csinál variációkat, pont úgy csinál különböző koncepciókat, és akkor abból eldönti, hogy mi a jó.
Van-e neked egy csapatod? Például vegyük ezt, hogy öregítés.
Olyan csapatom, amely konstans nincsen, de ilyen mesterlövészeim vannak, akiket össze lehet füttyenteni, mint a régi Charles Bronson filmben, hogy amikor balhé van, akkor összegyűl a brigád, és akkor igen. Persze abból adott pillanatban nem mindenki tudja vállalni, de azért mindig összegyűl az a csapat, akivel meg lehet csinálni a dolgot.
Azért a film olyan határidős, és nagyon sok pénzbe kerül egy nap forgatás, stb. Romániát meg úgy szoktuk ábrázolni, hogyha utat építenek, egy dolgozik, négy nézi. Ez nem érvényes az ilyen különböző szakmákat ismerő mesteremberekre, hogy kicsit ráérősek, egy kicsit sokat szünetelünk.
Ilyen ember két napot ki van rúgva. Vagy elmegy magától. Azért kell egyfajta diszkrét őrültség, hogy ezt bevállaljad, mert nincs olyan, hogy reggel 8-ra bejövünk, van ebédszünet, nem, itt kell tolni, és hogyha reggel forog a diszlet, akkor reggelig kell dolgozni, és kell csinálni. Olyan emberek kellenek, akik tűrik a gyűlődést.
És a nagy stábból neked kivel kell legjobban lenned, a producerrel, mert hogy azért a pénzért inkább ő felel, a látvány az egy nagyon drága dolog.
Bonyolult. A producerrel jó kell lenni nyilván, tehát a producer nélkül az ember nem kerül be a filmbe. Jó kell lenni a rendezővel is, mert ő a karmester. Jó kell lenni az operatőrrel is, mert hiába csinálod meg a legjobb diszletet, ha az operatőr pocsékú fényképezi, meg vannak neki is kérései, és ha te azokat teljesíted, akkor ő is cserébe partnerként kezel, és hát nyilván aztán kell tartani a kapcsolatot asszisztensekkel. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ez a rendező operatőr, látványtervező hármas producerrel a háttérbe, ami működteti a rendszert.
Melyik volt neked a legjobb hangulatú forgatás? Hogy ezek a kapcsolatok jól működtek, a dolgok is úgymond sínen voltak, nem feltétlenül csak a mozdony, hanem úgy jelképesen fogalmazva, és azt mondta, hogy ott pikpak ment, és még stressz ellenére is azért még egy kicsit jól is éreztem magam, nem csak a munka volt.
A Valamban minden percben jól éreztem magam. A Valant mindenképpen a szívem csücsketett, nem hiába, amikor kérdezték, hogy mit vetítenek, a Valant mondtam, mert az valahogy úgy érzem, hogy mindenféle csillagok úgy álltak, ahogy kellett. lett.
De az is a legerdélyi film az összes közel, a legtöbb erdélyi szereplővel.
Két színésznőt leszámítva minden színész erdélyi, és hát egyedül az operatőr és a rendező, akik nem erdélyiek, őket viszont erdélyivé fogadtuk.
Tegnap meglepődve kérdeztem, hogy vajon az összes megmutatott munkafolyamat közül az utolsó milyen filmről szól, és mondtad, hogy hamarosan be kéne kerüljön a mozikba. Ha mondanál valamit, hogy miről szól annak a története, amiben a legutóbb dolgoztál?
Hát az egy ilyen szerelmi történet végül is, egy ilyen romantikus film, történelmi térbe téve, hogy van egy grófnő, és van egy vőlegény jelölt, aki hazajön Párizsból, és akkor van egy szerelmi háromszög, vannak falusiak, vannak ilyen-olyan bonyodalmak, kicsit ilyen félreértések, vígjátéka, nagyon jó pofa film. Persze nincs nagyon markánsan évszámhoz kötve, de ilyen 1900-as évek eleje 10 környéki film, igen.
Kellett-e épületeket tervezzél, vagy pedig kerestetek
hát
épületet?
Kerestünk, belsőket csináltunk, illetve építettünk egy ilyen jegyi kaibát, ahol egy remete, egy pap, aki elvonult, lakik. Úgyhogy építgettünk is, meg csináltunk piacteret, 100 falvakba, ott Viszkri környékén dolgoztunk elég sokat, meg erdőfülébe, a Bodakuriába volt nagyon sok külső-belső, tehát ott volt a Kuria, ahol a filmnek nagy része játszódott.
Előnynek gondolod-e, hogy erdélyi magyarként végül is a román filmhez is tudsz csatlakozni, az erdélyi magyar filmhez is, és a magyarországi magyar filmhez is, tehát hogy akár három helyről jöhet felkérés, abszolút. Mert ez is történik az esetedben végül is.
Abszolút. Igazából nincs is más alternatívám. Tehát én azon a napon, amikor végzett kolozsvári diákként felcuccoltam és elindultam Szent György fele, hazafele, akkor én ezt felvállaltam.
Nem féltél a kisvárostól? Bizonyos értelemben, akár dizájnerként is, hogy Kolozsvár nagyváros több alternatívával vajon mi lesz otthon.
De a 90-es évek elején volt bennünk egy ilyen, mi most úgyis megváltjuk a világot pszichózis, és amire ebből magunkhoz tértünk, addigra már úgyis a kockák el voltak dobálva, úgyhogy megmondom neked őszintén, tehát most az egyik lányunk Bukarestben van, a másik lányunk Budapesten van, mind a kettő valamelyik énemet próbálja megvalósítani, egyik építész hallgató, a másik divaton van. Én a mai napig nem tudom azt, hogy jól tettem-e, hogy nem ültem be akkor abba a nagy amerikai telepjáróba, amelyikkel most valószínű valahol Amerikában lennék egy stúdióba, vagy egy toronyba valahol, art director, vagy ki tudja mi, nem tudom, mai napig, hogy jól tettem, vagy nem tettem jól, így tettem, ez történik. Ezeket a dolgokat fel kell vállalni, nincs amit ezen sokat filozofálni, hogyha így adódott, ebből kell táplálkozni, és erre kell építeni.
De én úgy érzem, hogy te elégedett azzal, hogy mit kínált fel az élet, meg mivel éltél.
Hát nem vagyok. Hát ha elégedett lennék, az nagy baj lenne. Mindig kell legyenek az embernek vágyai, mert ha minden vágya teljesül, akkor hátradől, ellaposodik.
Nem vágy nélküliségre gondoltam, hanem nagy hiányérzeteid nincsenek.
Hát, hiányérzeteim nincsenek, abszolút.
Van-e felkérésed következő filmre?
Nincs. De remélem, hogy most ez a díj hoz valamit.
Damokos Csaba látványtervezővel, Mackóval beszélgettünk azokról a filmekről, amelyekben szerepet vállalt. Idén ő vehette át a Filmtetfeszten a Sárga Csikó díjat. Itt véget ér a mai kontűr, köszönöm, hogy meghallgattak. Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.
Megadom, megadom, neki megadom magam!